Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Sorozatunk első előadásán látók szóljatok, ez a sorozatunk címe. Azt ígértem, hogy végig fogunk tekinteni a prófétai kéréseken, kérdéseken, amelyek 3000 évvel ezelőtt hangoztak el, elindulva Sámuel prófétától és elérkezve keresztelő Jánosig, aki 2000 évvel ezelőtt élt. Szükségesnek látszik azonban, hogy néhány alapkérdést előrevessünk. Ilyen alapkérdés például az, amit Ézsaiás prófétától szeretnék most felidézni, ami ennek az időszámításunk előtti 8. században élt prófétának a könyvében, a 40. fejezetben található, és így hangzik. Kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet formáltok őróla? Igen, úgy gondolom, egy sorozat elején ezt a kérdést nem kerülhetjük meg. Van-e Isten? Ki az Isten? Mindannyian, hogy a világra születünk és első eszmélésünkre visszaemlékezünk, úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy mi is feltettünk ehhez hasonló kérdéseket. Miért vagyok? Mi volt akkor, amikor nem voltam? Van-e valaki, aki ott áll a mindenség mögött? Mindannyiunk kérdései ezek. Úgy vélem azonban, hogy ez a felolvasott ézsaiási kérdés egy kicsit meggondolkoztat bennünket, mert nem azt kérdezi, hogy van-e Isten, vagy hogy hol az Isten, hanem pontosan így hangzik ez a kérdés, hogy kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet formáltok őróla. Vagyis Ézsaiás azt mondja, hogy tulajdonképpen minden embernek van valamilyen Isten képe, és a történelem is emellett tanúskodik, hogy az emberek fából, kőből, ércből, ki is formáltak bizonyos istenképet, vagy mások, más vallások, akik talán nem személyes Istenről gondolkoztak, fogalomnak tekintették az Istent, emlegették a sorsot, a gondviselést, a fátumot. Talán a nagyobb kérdés nem az, hogy van Isten, vagy hol van az Isten, hanem a nagyobb kérdés az, hogy kicsoda az Isten. Ha megengedhetünk magunknak ilyen súlyos nagy kérdésben egy szójátékot, azt mondhatnám, hogy a nagyobb kérdés nem is annyira az Isten léte, hanem az Isten miben léte. Vagyis az, hogyha van Isten, akkor miért beszél az emberiség annyi sok vallás, és bizonyos vallásokon belül annyi sok felekezet is külön-külön Isten képről, külön-külön Isten arcról. Ézsaiás, aki az időszámításunk előtt 8. században élt, és a zsidó nép prófétája volt, és a zsidó nép körül volt véve más népekkel, ezeknek a népeknek is voltak isteneik. Talán ezért tette fel így ezt a kérdést, hogy kihez hasonlítjátok az Istent? Ahhoz, amit ti elgondoltok magatoknak, hogy ti akarjátok látni az Istent. Hogy később a vallástörténetben is mondták, hogy az emberek kivetítettek egy istenképet, egy istenarcot, és azelőtt hódoltak meg. Vagy pedig elfogadjátok azt, amit az Isten mond önmagáról. Mert az Isten nem néma. Az Istennek van szava a teremtményeihez. Igen, még egyszer hadd hangsúlyozzam, én is úgy vélem, hogy a legnagyobb kérdés nem az Isten léte, hanem az Isten miben léte. Amikor a 20. század egyik nagy bölcselője már vallási háttértől függetlenül felvetette ezt a kérdést, így fogalmazott az 1920-as években, nehéz magyarra lefordítani a német kifejezést, talán így lehetne visszaadni a legfrappánsabban, miért van inkább a van, mint a nincs? Miért van inkább a létező, mint a semmi? De ezekben az időkben egy magyar költő is kérdések tömegét tette fel abban a versében, amely mindjárt felhangzik. Mert az Istent nem csak emberek próbálták a maguk képére és hasonlatosságára elképzelni és kivetíteni, hanem különböző népek is. Így beszélünk a magyarok istenéről, vagy más népek istenéről. Nem tudom, hogy meggondolták, hogy milyen különös dolog ez. És aztán a különböző Isten vagy Istenek nevében őrre mennek emberek, és egymással viaskodnak, háborúkat folytatnak. Hát az európai történelem legborzalmasabb háború is, vallásháborúk voltak, gondoljunk csak például a 17. században a 30 éves háborúra, vagy éppen itt a mi időszakunkban pár évvel ezelőtt befejeződött balkáni háborúkra, amelyek nem csak politikai, gazdasági természetű háborúk voltak, vallásháborúk voltak. Lehet beszélni a népek istenéről? A 96. Zsoltárban azt olvassuk, hogy a népeknek istene bálvány. Hallgassuk a magyar költő kérdéseit.
Babits Mihály, a magyarok istenéhez. Vagy-e? S ki vagy? S milyenk vagy-e? Csupán milyenk és senki másé? Szabad-e, hogy csupán a milyenk légy? És lehetsz-e az, aki vagy, ha csupán a milyenk vagy? S mégis, lehetsz-e, aki vagy, ha nem tudsz csupán milyenk is lenni? Lehet-e világod végtelen, ha nem vagyunk mi is középen, és sorsunk a tengely? Mi vár reá? És jön-e még igazság? Vagy mi leszünk a keresztre feszített a nemzetek közt? Akkor is középen áll a kereszt, s ki szenved, messiás. És ez van talán hátra még. Az embert, az aprót megváltottad már, a nemzetek váltsága jő most, s bizonnyal miénk vagy Isten, amíg mi hordjuk a keresztet. Mert nem lehetsz a mérges kis botanok öccse te, egy a sok közül, pogány csillag, hanem ki eljött, csillagoltó nap, s kinél kisebb nekünk nem elég, magyarok, és mindenek istene.
De természetesen, kedves nézőink, ne gondolják azt, hogy meg akarnám kerülni a nagy kérdést. Hiszen nem csak az a nagy kérdés, hogy az Isten miben léte, hanem valóban az is nagy kérdés, hogy van-e Isten, és hol van az Isten. Egy ószövetségi prófétát szeretnék felidézni, Ézsaiás után most egy korábbi prófétát, aki az időszámításunk előtti 16.-15. Században élt, aki megállt és a sínai félsziget déli részén, miután lehozta a kőtáblákat, és azokat először össze is törte, mert látta, hogy a népe bálványimádásba süllyedt, az Isten előtt fohászkodott, hogy ne a népet vesse el, hanem őt és az ő családját. És amikor az Isten megengedte neki azt, hogy igen, ez a nép élni fog, és te vezetni fogod, Mózes, ezt a népet, akkor Mózes, ez a hatalmas proféta egyéniség föltette a nagy kérdést. És így fordult az Istenhez, hogy Uram Istenem, mutasd meg magadat. Egész pontosan így van ez a Bibliában, Mózes második könyve 33. fejezetében. Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. A Biblia szerint Isten válaszolt erre a kérdésre, és rögtön megígérte, hogy meg fogja mutatni Mózesnek, de nem a dicsőségét, a nagyságát, hanem a válasz így hangzott: Mózes, megmutatom néked az én jóságomat. Mózes újra felment a sínai egy tetejére, hogy átvegye másodszor is a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Isten a szikla hasadékába állította őt, elvonult előtte az Úr. Nem láthatta Mózes az Istent, Biblia szerint az ember azért nem láthatja az Istent, nem azért, mert az Isten láthatatlan lenne, a Biblia szerint az Isten személy, látható, tapintható, fogható személyiség, de a bűneset óta az ember színről színre azért nem láthatja az Istent két okból, mert az Isten a bűnnel semmilyen formában nem érintkezik, tehát az Atya, a mennyei Atya nem jön le erre a földre. A másikok pedig az, hogyha ő lejönne, mert hiszen ha van Isten, egyszerű logikával is beláthatnánk, le tudna jönni, meg tudna jelenni itt a Földön. Nincs ember, aki el tudná viselni az Isten színről színre való látását. Ezért Mózes ott állva a szikla hasadékában hallotta, hogy elvonul előtte az Úr, eltakarja a kezével, de hallott valamit Mózes. Hallotta az Isten hangját. És a Biblia szerint ez az óriási kiváltság, hogy bár az Istent nem láthatjuk, nem láthatjuk az újjáteremtésig, a bűn teljes történelmének lezárulásáig, de van az embernek egy óriási kiváltság, hogy hallhatjuk az Istennek a hangját. Felidéződik előttem Pilinszky János szép vallomása, aki azt mondta egyszer, ő nagyon szeretett volna találkozni Lev Tolsztojjal. Nagyon szerette Tolsztoj műveit, és nagyon kívánkozott volna ő is elmenni, mint oly sok ember a század elején Jasznaja Poljanába, hogy láthassa színről színre a nagy orosz írót, esetleg kezet rázhasson vele, föltegye neki a kérdéseit. De hát Lev Tolsztoj 1910-ben meghalt, Pilinszky János pedig csak a 20-as években született meg, de képtelenség, nem találkozhatott vele. Azt mondja Pilinszky, abban nyert nyugvást a lelkem, hogy amikor Tolsztoj nagy műveit kezdtem olvasni, és hallani Tolsztoj hangját egy Iván Ilics halálában, egy feltámadásban, ezekben a hatalmas műveiben, akkor talán mélyebben pillanthattam be Tolsztoj lelkébe, mintha láttam volna ott Jasznaja Poljanán. Azért gondoltam, hogy ezt elmondom a mózesi történetbe ékelve, mint egy, mert valahogy Mózes is így volt ezzel. Nem láthatta színről színre az Istent, de hallhatta a hangját. És ez a hang ekkor valami különös mondatot mondott, amit Mózes második könyve 34. fejezet 6. és 7. versében olvashatunk. Kivonatosan idézem, Isten ezt mondta, én az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten vagyok, nagy türelmű, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Döbbenetes kijelentés volt ez. El tudom gondolni, hogy Mózes mi meddig gondolkozott ezeken a szavakon, és mi is nagyon sokat gondolkozhatunk ezen. Hogy lehet valaki türelmes, irgalmas, kegyelmes, megbocsátó, de ugyanakkor a bűnt büntetlenül nem hagyó? Hogy lehet egyszerre szeretni, és hogy lehet egyszerre igazságosnak lenni? Nos hát, kedves nézők, ez a Biblia Istenének a kiváltsága. Ez az, amit máshol nem találunk, semmilyen más szentkönyv Isten elképzeléseiben, semmilyen vallás úgynevezett szent könyveiben és kinyilatkoztatásaiban. Ez egyedül a Biblia Istenét jellemzi, hogy az Isten egyszerre maga a szeretet, aki megbocsát, de maga az igazság, aki ugyanakkor nem hagy büntetlenül. A nagy kérdés az, hogy hogy lehet ezt tenni, ez nem képtelenség, nem önellentmondás. Egyszerre szeretni megbocsátani a bűnökért, és egyszerre nem büntetlenül hagyni ugyanazokat a bűnöket. Úgy gondolom, hogy Mózesnek volt mind gondolkoznia, hogy vezette ezt a népet, ezt a több mint 2 milliós népet, ekkor még nem tudta, hogy több mint 40 évi vándorlás vár rá, még nem látta előre a lázadásokat, de valamilyen olyan képet kapott az Istenről, valami hasonlíthatatlan képet. Hogyan is kérdezte Ézsaiás? Kihez hasonlítjátok az Isten? És milyen képet formáltok ő róla? Valami hasonlíthatatlan kép ez az Istenről, hogy az Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazság. Szeretném ezt önökhöz nagyon közel hozni, mert tudom jól, hogy a fogalmakat az ember először nehezen helyezi el a maga rendszerében. Én úgy gondolom, hogy egy hétköznapi valóság felől megközelíthetjük ezt a kérdést. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy emberek szeretnek másokat. Mi is nagyon sokszor igazi, őszinte szeretetre vagyunk képesek. De nem figyelték meg, hogy sokszor a szeretetünkbe belévegyül egy kis önzés, egy kis érdek, egy kis elvtelenség. Sokszor a szeretetünk elvtelen szeretet. A hozzánk közel állókat szeretjük, azoknak elnézünk sok minden dolgot. Akik nem állnak hozzánk annyira közel, nem rokonaink, nem barátaink, és lehet, hogy ugyanolyan helyes magatartást képviselnek, mint a hozzánk közel állók, azokat nem szeretjük annyira. Az emberi életnek a nagy tragédiája, hogy a szeretet és az igazság egyidejűsége meghasadt. Nem figyelték meg, hogy ugyanígy vagyunk az igazsággal is. Sokszor a tőlünk távol álló embereket nem annyira szeretjük, mint igazságosak vagyunk velük szemben. De ez az igazságosság egy kicsit könyörtelen, sokszor egy kicsit kegyetlen. Tehát szeretet igazság nélkül, sokszor elvtelen szeretet az életben. Igazság szeretet nélkül, viszont sokszor könyörtelen és kegyetlen. Látjuk ezt az emberi világban, hogy a kettő egybeesik, hogy a szeretet és az igazság találkozik, hogy a Biblia másik részén olvassuk, hogy ölelgetik egymást. Nos hát, ez az Istennek a páratlan tulajdonsága, hogy az Isten, akiről a legrövidebb meghatározás így szól János első levele 4. fejezetében, hogy az Isten pedig szeretet, hogy az Isten olyan szeretet, aki igazságban szeret, aki nem csak érzelmekkel szeret, nem csak ő maga érzi jól magát, hogy szerethet, hanem az embereket úgy szereti, hogy azok az emberek ebben a szeretetben lássák is a hibáikat, a vétkeiket, lássák is azt, hogy ezek nem maradhatnak büntetlenül. Nos hát, mi a megoldás ennek a látszólagos ellentmondásnak? Hogy lehet szeretni és nem büntetlenül hagyni? Egyetlen egy megoldásra gondolhatunk, és ez a Bibliának a legnagyobb tanítása és megoldása, hogy az Isten megbocsát és szeret, és minden bűnre kész gyógyírt adni, de ahhoz, hogy az Isten ne hagyja büntetlenül a bűnöket, amit az elemi igazságosság is követel, ahhoz magának kellett magára vállalni az ember, az emberiség bűneit. Vagyis az az Isten mutatkozott itt be Mózesnek, aki majd később eljött erre a földre, és aki úgy szerette az embereket, hogy az valódi szeretet volt, de ő a valódi igazságot is be kellett, hogy mutassa, és ezért az életét is kellett adnia az emberiségért. A messiásnak, Krisztusnak kellett meghalnia azért, jogtalanul, amiért jogosan mi ránk jutna a halál, a végső következmény. Az Isten szeret, de nem hagy büntetlenül. Ennek a kijelentésnek csak egy megoldása van tehát, ha Isten magára veszi a világ bűneit, úgy, ahogy az utolsó nagy próféta bemutatta a Jordán partján keresztelő János Jézust, íme az Istennek ama báránya, aki magára véve elhordozza a világ bűneit. Ezért nagyon szomorú dolog az, hogy ezt a hasonlíthatatlan Istent nem ismerjük meg, vagy nem ismertük még meg. Ezért nagyon drámai az a vers, ami most felhangzik, amelynek a költője, miután meghalt, a felesége gyönyörű könyvet írt róla, és azt mondta, a férjem vallásos családban nevelkedett, nagyon érdekelte a kereszténység, bebejárt templomokba nézni az üvegablakokat, hallgatni a szép orgonazenét, nézni a liturgiát, de az Istennel nem tudott megbékélni. Ez a megbékéletlenség, ez a nem megismerés, ez a homályos istenkép rajta van ezen a vergődő versen.
Kosztolányi Dezső, ordítás az erdőben. Uram, irgalmazz, add nekem kegyet. Elmúlt megint egy év a régi csendben, de most fölordítok egyszerre. 40. Eszembe jut minden. Hová megyek? Hová viszel? Talán pihenek egyet. A kőrei. Hagy kissé megpihennem. Vagy mint a vásod gyermek bőgni. Nem akarom. De hogy? De mit tegyek? Én mentem eddig, nem gondolva merre, belé fogódzva atyai kezedbe, de most belőm és vérem összefagy, ahogy vezetsz itt e homályos erdőn, és nem látlak én alkotóm, teremtőm, én rombolom, félek veled. Ki vagy?
De kedves nézőink, befejezésül hadd tegyem önök számára nagyon kézzelfoghatóvá, hogy mit is jelent a gyakorlatban a szeretetnek és az igazságnak ez az egyidejűsége. Mert amikor Jézus eljött világunkra, akkor éppen ezt mutatta meg, hogy nem szükségszerű, hogy meghasadjon az emberi életben a szeretet és az igazság. A múlt alkalommal hivatkoztam önöknek a Pilátus előtti kihallgatásra. Igen, de ezt a kihallgatást még egy másik három előzte meg, és Jézus első kihallgatása Annás, az egykori főpap előtt történt. Abban az időben, amikor Jézus kihallgatták, már Kajafás volt a főpap, de mivel az akkori vallási tisztségek mögött korrupció állt, tehát Kajafás benősült Annás családjába, és így ragadta magához a főpapi tisztséget, tehát még élt az egykori főpap Annás, ezért Jézust, amikor elfogták a Getsemáné kertben, először Annás elé vezették. A főpap nagyon ravasz volt. A főpap látta, hogy valami vádat koholni kell Jézus ellen. És mivel a hamis tanúk ezt nem tudták megtenni, Jézus nyilvánosan tanított, és semmi rosszat nem tudtak rá mondani, ezért Annás egy a bírói gyakorlatban, a törvénykezésben meglehetősen szokatlan, sőt mondhatnám felháborítóan furcsa módszerhez folyamodott. A vádodból akarta kicsikarni a tanúvallomást önmagával szemben, ezért amikor Annás elé vitték Jézust, Annásnak az volt a kérdése, hogy mit is tanít Jézus, és kik is a tanítványai. Jézus nagyon szelíden, csendesen megfelelt, hogy ő nyilvánosan tanított Jeruzsálemben, mindenki hallhatta, láthatta, hogyha hamis tanuk álltak is eddig elő, de előállhatnának tanuk, akik vallanak ő ellene. Tehát Jézus szeretettel, de az igazságra ügyelve megválaszolt Annás kérdésére. Elképzelhetjük ezt a jelenetet, valami kínos csend állt be a főpap kihallgatási termében. És hogy ezt a kínos csendet valaki megtörje, a főpap zavarát valaki palástolja, egy katona jött elő, és durván megpohozta Jézust. Nos hát, ezért a jelenetért mondtam el önöknek ezt a történetet. Megpofozzák Jézust, akit már éjszaka nem engedtek aludni, akinek a fejére már tövis koronát tettek, akit már megostoroztak, aki fizikailag is legyengült, lelkileg is meggyötört, de Jézus az utolsó óráiban, talán a legutolsó óráiban mutatott legjobb példát arra, hogy mit jelent egyszerre szeretni, és egyszerre az igazságot sem feladni. Ha elképzelik önök ezt a jelenetet, és feltenném most önöknek a kérdést, hogy önök mit tettek volna Jézus helyében, mint hogy sokszor felszoktam tenni ezt a kérdést iskolákban, művelődési házakban, nagyon sokszor a gyerekek őszintén azt mondják, hogy én visszaütöttem volna, hát ha engem megpofoznak, a legkevesebb, hogy visszaütök. Mások azt mondják, talán a másik véglet, hogy hát én ezt szó nélkül hagytam volna, csendben, szeliden megmaradtam volna. Jézus egyik magatartás sem választotta. Sem a bosszút, sem a megtorlást, de sem azt, hogy hallgatok és csendben maradok. A pofon után ugyanis János Evangélium a 18. fejezetében ezt a mondatot olvassuk. Jézus ezt mondta ennek a katonának, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, ha pedig nem, miért versz engem? Mondta, hogy érezzük ebben a mondatban a legtökéletesebb szeretetet, a legtökéletesebb szánalmat minden olyan ember iránt, aki pofoszkodik, aki ütlegeli a másikat egy kiszolgáltatott helyzetben, de mennyire ott van az igazság is, hogy Jézus azért nem hagyta szótlanul ezt a cselekedetet, mert a katonának a lelki ismeretét szerette volna választás elé állítani. Gondolkodjál róla, hogy helyesen tettél? Jól döntöttél? Az igazság és a szeretet egyidejűsége megvalósítható, de csak azzal a valakivel, akire nézve Ézsaiás fölteszi a kérdést, hogy kihez hasonlítjátok az Istent, milyen képet formáltok ő róla. A Biblia szerint az Isten a mennyben, és amikor eljött a földön is, egy és ugyanaz. Jézusról azt mondja János evangélista, hogy elkezdi az evangéliumát a bevezető vallomásában. Ő teljes volt kegyelemmel, szeretettel és igazsággal. Ez a magatartás az, ami csodálatra méltó. Ez teszi a Biblia Istenét hasonlíthatatlan Istenné. Ezért nagy kérdés az, amit Ézsaiás föltett, és ezért érdemes a nyomába eredni. Valamit még gondoljunk meg, mielőtt egy csodálatos Bachi mű felhangzik a mai előadás végén. Külön választani az embert a bűnétől a bűnt a bűnöstől. Isten látja a bűnt, és a bűn nem maradhat büntetlenül. Az igazság érvényesüljön, és azt a bűnt valakinek, annak a bűnnek a büntetését valakinek el kell szenvedni. Ez lesz az az Isten, aki eljött a földre, és az ember helyébe áll, és az emberért elszenvedi a bűn büntetését. De ugyanez az Isten megmutatja, hogy a bűnöst viszont mindig szereti. Az Isten a Biblia szerint bűngyűlölő, de ugyanakkor bűnös szerető. Egyszer egy hallgatóm azt mondta, a kedves tanár úr, hogyan lehet ezt megvalósítani? Gyűlölni a bűnt. És hogyan szakíthatom el azt az embert, aki teszi azt a bűnt, őt meg szeressem? Ez szinte képtelenség. Mert azt válaszoltam neki, erre én őt megtanítani nem tudom. Ember erre a másik embert megtanítani nem tudja. Ez valóban látás kell. Látók, szóljatok. Mutassátok meg azt, hogy hogy lehet elsajátítani ezt a magatartást az Istentől, hogy látni a rosszat igazságban, de látni a rosszat elkövető embert a legteljesebb szeretetben, és a kettő szétbonthatatlanul, elválaszthatatlanul ott van ebben a magatartásban, amit Krisztus testesített meg Annás kihallgatási termében. Ezért szól így Johann Sebastian Bach, sokat idézett, sokféle átiratban ismeretes műve, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, hozzád kiáltok, Uram Jézus Krisztus.